Isten mondja, és adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Malakiás próféta könyvének harmadik részéből, a harmadik rész negyedik versétől a 18. versig terjedő igeszakaszból. És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, ezt mondja a seregek ura. Mert én az Úr, meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregek ura, de ezt mondjátok, miben térjünk meg? Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem, és azt mondjátok, mivel csaltunk téged? A tizeddel és az áldoznivalóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészben. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregek ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregek ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregek ura. És azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között és a között, aki nem szolgálja őt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked ezt a szép vasárnap délelőttöt. Köszönjük, hogy láthatjuk a nap felkeltét. Köszönjük neked, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy a áldott szép nap, amit te hozol el, felvíradhat ránk minden nap, amikor veled találkozunk, amikor tőled hallunk élő igét, amikor téged jobban megismerhetünk, amikor hozzád közelebb kerülhetünk. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd el a mi szívünket, hogy valóban megláthassunk téged, annak, aki vagy. Úgy tudjunk imádni és dicsőíteni téged, ahogy az neked kedves. Őrizd meg bennünket a magunk választotta Isten tisztelettől, a hamis istenképtől. Te szabadíts meg bennünket bálványainktól. Add, hogy az ígéret valóban teljesülhessen a mi életünkben, hogy hogy tudjunk hozzád térve megszabadulni mindentől, amit tőled elválaszt, és hadd nyerhessük el azokat az áldásokat, amelyeket te a megtéréshez kötsz. Így kérünk most, mennyei atyánk, hogy a te szent lelked által légy jelen közöttünk, és szólj hozzánk a te igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, Malakiás próféta könyvének harmadik részéből, a harmadik rész 18. verséből eképpen. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között és a között, aki nem szolgálja őt. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap az Isten tiszteleten háromféle embert ismerhettünk meg. a pogányt vagy ateistát, aki Isten nélkül éli az életét, aztán az önigazult vallásos embert, és végül szó volt a megtért hívő emberről is. Azzal fejeződött be a múlt héten az istentisztelet, hogy ez megér egy külön misét, egy külön istentiszteletet, hogy mit is jelent a megtérés, hogyan térhet meg az ember, mi nem a megtérés, és milyen áldásai vannak a megtérésnek. Hogyha szeretnénk ezt a három előbb említett embertípust kicsit jobban megismerni vagy megérteni egy egészen hétköznapi példával, talán azt képzelhetjük magunk elé, amikor valaki igyekszik elérni a vonatot. Vannak olyanok, akik akárhogy is igyekeznek, órákkal késik le a vonatot. Vannak olyanok, akik lehet, hogy csak néhány másodperccel talán, és vannak olyanok is, akik időben ott vannak, és ezért már a vonaton vannak. Hogyha ezt a példát szeretnénk jobban megérteni, arra nézve, hogy kik a vallásos emberek, kik az ateisták, és kik a megtértek, akkor azt mondhatjuk, hogy az ateista pogány emberek és a vallásos emberek egy dologban azonosak vagy hasonlítanak, a vonatos példánál maradva, egyik csoport sem éri el a vonatot. Teljesen mindegy, hogy valaki órákkal kési le azt, vagy csak néhány másodperccel, a lényege mit sem változtat, nincs rajta azon a vonaton, amely az örök életbe vezet, és az örök életre visz. Teljesen mindegy, hogy valaki közel lévén Isten országához, de mégsem lépve be oda, úgy marad le az üdvösségről, vagy éppen úgy, hogy nagyon messze van Istentől, és az egész életét nagyon nagy távolságban éli tőle. A majdnem elértem a vonatot, az azt jelenti, hogy nem értem el a vonatot. És a lényegen mit sem változtat az, hogy csak néhány perccel vagy órákkal késtem le azt. A mai Isten tiszteleten azonban azokról szeretnék szólni, akik elérték a vonatot, akik már Isten országa felé tartanak, akik már döntést hoztak, hogy hogyan lehet eljutni erre a döntésre, aki még szeretne döntést hozni, mert van lehetőség. Először azt vizsgálnánk meg az ige alapján, hogy mi az, ami nem megtérés, vagy ami hamis megtérés, vagy hamis üdvbizonyosság, aztán a megtérés valódi természetéről, miben létéről, részeiről szeretnék szólni. Végül pedig azt vizsgáljuk meg, hogy a megtérésnek milyen következményei vannak a hívő ember életére nézve. Az első tehát az, hogy mi az, ami nem megtérés, mi a hamis megtérés. Az első gondolat ebben a témakörben, a megtérés nem abban áll, hogy értelmünkkel felfogjuk, vagy elfogadjuk a keresztény hitvallást. Ahogy Pál apostol mondja, nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Nem elég bizonyos külsőségeket megváltoztatni, azt mondja ez a gondolat. Nem elég az, hogyha bizonyos dolgokat kicserélünk az életünkön, akár egy címkét, vagy egy táblát. Hogyha most valaki gondolna egyet, és a fukushimai erőműre kiírná egy táblára, hogy szabadidő központ, az attól még nem válna azzá. Azon még nagyon sokat kéne dolgozni, nagyon sokat kéne takarítani, és nagyon sokat kéne építkezni, hogy abból valóban szabadidő központ lehessen. A lényegét kellene megváltoztatni ahhoz, hogy azzá váljon, ami a felirat. Nagyon vigyáznunk kell tehát azzal, hogy ne gondoljuk, hogy attól, hogy valamint kicserélünk egy táblát, vagy lecserélünk egy címkét, az még attól azzá válik, ami a címkén vagy a táblán van. Egy egyszerű példa, a hétköznapokból tudjuk, hogy sok mindent hamisítanak, így a borokat is. Lehet, hogy egy borra rá van írva, hogy Tokaji aszú, és csak amikor kibontjuk, akkor vesszük észre, hogy tulajdonképpen az egy tablettás bor, csak a címke volt rajta az, hogy Tokaji aszú. Figyelmeztet a Jelenések könyvének írója is bennünket arra, hogy ne csapjuk be magunkat ilyenekkel, amikor azt írja a szárdiszi gyülekezetnek, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Nagyon kemény feddés, nagyon kemény figyelmeztetés. Az a felirat az életeden, hogy keresztény, vagy hívő, vagy megtért, és közben a hétköznapjaid, a döntéseid, a szavaid, a kapcsolataid egészen másról szólnak. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Nem megtérés az, hogyha ugyan elfogadunk bizonyos bibliai igazságokat, de nem engedjük, hogy azok megváltoztassák az életünket. Nem megtérés az, hogyha elfogadunk egy információt, esetleg elhisszük, de nem próbáljuk ki, nem engedjük meg, hogy hatással legyen az életünkre. Megint egy egyszerű példát, ha magunk elé képzelünk, attól, hogy egy gyógyszerről elhiszem, hogy az meg tud gyógyítani, attól még nem fogok meggyógyulni. Sőt, még attól sem fogok meggyógyulni, hogyha megveszem ezt a gyógyszert, és szépen kiteszem a polcra. Akkor fogok meggyógyulni, hogyha elolvasom annak a gyógyszernek a használati utasítását, és aszerint cselekszem. Isten adott az örök életre, és a boldog földi életre nézve egy használati utasítást. Úgy hívják, hogy Biblia. És hogyha azt olvasva, ahhoz igazodva élem az életemet, hogyha engedem, hogy hatással legyen rám az, amit hallok, és megvalósítom az életemben, akkor lesz örök életem, és akkor lesz teljes és boldog életem a Földön. Figyelmeztet sok helyen bennünket, kedves testvéreim, az elméleti vallásosságra, az intellektuális elfogadás elégtelen voltára a Szentírás. Vajon nincsenek-e ma is, talán köztünk is sokan, akik az Úr Jézus nevét vallják, és mégsem állnak el a hamisságtól? Akik vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel mégis tagadják őt. Aztán a második gondolat, ami nem megtérés. A megtérés nem abban áll, hogy bizonyos vallásos külsőségeket megtartunk. Itt aztán lehet sok mindent sorolni, keresztség, konfirmáció, úrvacsora, templomba járás, sok-sok minden más. Ezek a dolgok jó dolgok és hasznos dolgok, de ezek a dolgok önmagukban, kedves testvéreim, nem üdvözítenek. Nem üdvözít önmagában az, hogyha valakit lelocsoltak csecsemő korában 2 deci vízzel. Bármi fájó ezt hallani, bármennyire is hiszik sokan azt, hogy ez önmagában elég, nem üdvözít. Ez nem megtérés. Nem megtérés az, hogyha néha napján elmegyünk templomba, vagy valamilyen külsőséges, vallásos cselekményt végrehajtunk. Sokan talán éppen valamilyen külső kényszernek engednek ilyenkor, hogy hát ez a családi szokás, vagy hát a nagymama szeretné, hogy legyen már ez a kisunoka megkeresztelve. Ezeknek a kényszereknek hiába engedünk, ha a szívünket nem éri el ezeknek a szent cselekményeknek a lényege, a tartalma, akkor ez semmit nem jelent önmagában. Erre figyelmeztet bennünket sokszor a Szentírás is. Talán sokan a saját lelkiismeretüket akarják megnyugtatni azzal, hogy bizonyos vallásos cselekményeket elvégeznek, kipipálnak, és azt gondolják, hogy megtették azt, amit Isten tőlük elvár, és ezzel próbálják a lelkiismeretüket megnyugtatni. Azonban, ha ezek a szent dolgok nem belső vágyból, nem Isten iránti hálából és szeretetből fakadnak, akkor nem mások, mint a bűnös szokásaink, vagy az önző énünket, vagy kemény szívünket elfedő díszletek, vagy jelmezek, amiket kifelé mutatunk, aztán a színfalak mögött valami egészen más van. Egészen más gondolkodásmód, világszemlélet, mérce, motiváció, vágyak, és aztán csak akkor jön elő igazából, hogy mi van bennünk, amikor jön egy krízis helyzet. Amikor leomlanak ezek a díszletek, amikor elkezd foszladozni a jelmez, és meglátszódik, hogy mi van bennünk. Amikor úgymond kiborul az ember, és kiborul belőle az, ami benne van. A szavaiban, a tetteiben megnyilvánul, hogy ki is ő valójában. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy amikor így gondolkodik valaki, kit akar becsapni a jelmezekkel, kit akar megtéveszteni a díszletekkel? Az élő Isten, aki mindenható, aki mindentudó, aki mindenen átlát. És azt gondolja az ilyen ember, hogyha ezeket a jelmezeket felölti néha, vagy ezeket a díszleteket megépíti, ez majd a mennybe elég lesz a bebocsátásra? Vagy azt gondoljuk talán, hogy embereket tudunk ezzel megtéveszteni, a mellettünk ülőt, vagy a szomszédot? Higgyük el, kedves testvéreim, nem csak az Isten lát át rajtunk, hanem a másik ember is. Lehet, hogy őt egy darabig el tudjuk hitetni, meg tudjuk téveszteni valamilyen szemfényvesztéssel, de higgyük el, hogy egy idő után ki fog jönni belőlünk az, ami valóban bennünk van, az eredeti természetünk. Ha nem vagyunk megtérve, akkor az óemberi természetünk. Egy egyszerű példát szeretnék hozni, ami talán nagyon jól szemlélteti ezt a gondolkodásmódot. Emlékezzünk a bibliai Naamán történetére, aki nagyon gazdag volt, nagyon sikeres volt, nagyon híres volt, szerette a királya, szerette a nemzete, mindene megvolt, anyagi javakban dúskált, akármilyen öltözéket vehetett magának. És mégis azt írja a Szentírás, hogy amikor megkapta a halálos kort, a leprát, egy idő után már nem takargathatta. Hiába vette a legdrágább anyagokból készült ruhákat, hiába takargatta a leprás foltokat, egy idő után ezek a gennyedző fekélyek elkezdtek bűzleni. És azt már nem lehetett eltakarni, azt már nem lehetett különböző jelmezekkel elfedni, mert ahol megjelent Naamán, ott jött vele a szaga is. És ugyanígy, kedves testvéreim, a mi életünk is ilyen, hogy az emberek meg fogják érezni, nem csak Isten látja, hanem a környezetünk meg fogja érezni, hogy Krisztus jó illata vagyunk-e, vagy pedig valamilyen bűn megfertőzte az életünket, és terjed, mint a fekély, és annak a kellemetlen szaga lengi körül az életünket. Aztán a megtérés nem az erkölcsi igazságban áll, mert az nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál. Ha csak erre tudunk hivatkozni Isten előtt, akkor nem fogunk bejutni a mennybe, hiszen Pál apostol megtérése előtti állapotáról azt mondja, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Ez mégsem elég az üdvösségre. Olyan megdöbbentő újra és újra hallani a temettető családoktól, amikor összefoglalják az elhunytnak az életét, néhány mondatban, gondolatban elmondják, ki volt ő, mit csinált, és mindig elhangzik törvényszerűen, vagy az elején, vagy a végén, vagy közben többször is, hogy jó ember volt. És noha az emberben ott van a sajnálat a gyászolók iránt, és szeretne segíteni és vigasztalást nyújtani, de azért mindig ott van az emberben a kérdés, hogy mihez képes volt jó. És hányan mentegetik magukat ezzel az élők között is, hogy hát én jó ember vagyok, nem öltem embert, nem raboltam bankot, sőt, hiszek is a magam módján. Ez nagyszerű dolog, csak ha valaki elolvassa a Jakab levelét, abban az van megírva, hogy az ördögök is hisznek. Csak éppen az a különbség, hogy ők nem engedelmeskednek. Vajon ilyen-e a mi magunk módján való hitünk? Hogy hiszünk mi valamit Istenről, vélekedünk mi valahogy róla, csak éppen nem engedelmeskedünk neki. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy milyen jóságra akarunk mi hivatkozni az Isten ítélőszéke előtt. Az előtt, akinek a tekintete elől, azt mondja a Jelenések könyve, eltűnik az ég és a föld. Semmilyen jelmez, semmilyen díszlet nem marad meg, mert mindenen átlát, és nem csak ott az Úr Jézus, hanem már itt a földön is. Milyen jóságra akarunk hivatkozni? Higgyük el, kedves testvéreim, hogyha csak azt nézzük, hogy kihez képest vagyunk mi jobbak az emberek közül, mindig fogunk találni olyat, akinél jobbak vagyunk. Ez törvényszerű. Sőt, azt is keressük, hogy ki az, aki rosszabb nálam, hogy én kihúzhassam magam, hogy na hát azért én annál jobb vagyok. De hogyha ilyen, elnézést a szélsőséges példákért, Osama Bin Ládenekhez, meg Matuska Szilveszterekhez hasonlítjuk magunkat, akkor ne csodálkozzunk, hogy mindig jobbnak fogjuk látni magunkat. Jó lenne, ha egy olyan mércét választanánk, ami abszolút mérce, mégpedig Jézus Krisztus személyét. És hogyha ő hozzá viszonyítjuk magunkat, ha ő mellette nézzük meg az életünket, akkor fogjuk megismerni magunkat, hogy kik is vagyunk valójában. És ha őszinték vagyunk magunkhoz, és a szívünkre tesszük a kezünket, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy Jézushoz képest nem vagyunk jobbak, és nem tudunk előtte semmilyen érdemet felmutatni. Mert a mennyországban is, kedves testvéreim, Jézus lesz a mérce. És ha már itt a földön Jézus a mérce az életünkben, és hozzá igazítjuk magunkat, és hozzá mérjük magunkat, akkor számíthatunk csak arra, hogy a mennyben is vele lehetünk majd életközösségben. Ha bármilyen máshoz mérjük magunkat itt a földön, és a saját jóságunkra akarunk hivatkozni, akkor nem nyerünk bebocsátást az Isten országába. Aztán a megtérés nem a romlottságnak neveléssel, emberalkotta törvényekkel, vagy a csapások kényszere által való fékentartásában áll. Magyarul, az embert nem lehet megjobbítani. Tudom, hogy fájdalmas ezt hallani egy olyan világban, amelyik humanista, amelyik különböző utópiákat követ az emberrel kapcsolatban. A Biblia egyértelműen beszél róla, de ha nem vennénk alapul a Bibliát, akkor a hétköznapi élet is ezt bizonyítaná, az ember szíve nem megjavítható. Nem olyan, mint egy gép, aminek ha elromlik egy alkatrésze, kicseréljük, vagy meghúzunk egy csavart, és akkor újra fog működni, vagy jobban fog működni. Egy bibliai példát szeretnék hozni Jóás király esetét, aki kicsin korában, gyermekkorában lett király, és ami nagybátyja Jójád a főpap életben volt, addig ez a Jóás király aktívan szolgálta Istent. Úgy tűnt, hogy a főpap jó, istenfélő embert nevelt a gyermek Jóásból. De Jójád a halála után oda lett a nevelés, előjött Jóásból az igazi, kinevelhetetlen, istentelen természete. És ez törvényszerű, kedves testvéreim. Akár milyen nevelési módszert, akár milyen szabályrendszert talál ki az emberi természetet nem lehet ilyen külső tényezőkkel megváltoztatni. Komoly figyelmeztetés ez mindnyájunkra nézve, mert ugyanis az ember szíve teljesen romlott. Nem nevelhető át, nem javítható meg, maximum kicserélhető. Erről beszél a Szentírás, kedves testvéreim. Ez a megtérés, ez az újjászületés, ez az, amiről az Isten tisztelet elején hallhattunk az igéből, hogy Isten az, aki ad nekünk új szívet. Ő nem bíbelődik azzal, hogy javítgassa, mert tudja, hogy javíthatatlan. Mindenestől gonosz és romlott. Csak akkor tudunk jó gyümölcsöket teremni, ha Isten új szívet ad nekünk, olyan természetet, ami alkalmas a jó gyümölcsök megtermésére. Sokáig lehet tehát felvett szokásokat, belénk nevelt mechanizmusokat követni vagy gyakorolni, de ha nincs Istentől való új természetünk, akkor az egy idő után úgy is ki fog ütközni. Ahogy Jézus mondja, gyümölcseikről ismeritek meg a fát, gyümölcseiről ismeritek meg az embert is. A szavairól, a tetteiről, a döntéseiről, az öltözködéséről, a viselkedéséről, hogy mi is van az ő szívében, hogy ki is ő valójában. És megint egy egyszerű példát, ha magunk elé képzelünk, az almafára lehet barackokat aggatni, de attól az még nem lesz barackfa. A természete az az, hogy évről évre, újra és újra, amíg él, almát fog teremni. És ha megfeszül, sem fog tudni mást teremni, a legjobb szándékkal sem. Új gyümölcsöt, csak az Isten által belénk plántált, új természetből lehet létrehozni. És nem az általunk kiizzadott emberi cselekvésekből. Egy puritán ige hirdetőnek a könyvében, az üdvösségre vezérlő kalauzban egy nagyon megdöbbentő leírást olvashatunk arról, hogy milyen is az ember megtérés előtti természete. Ezt mondja ez az angol szerző. Fogjatok egy darab megmunkálatlan olmot. Gyúrjátok, amíg egy növény kedves formáját föl nem veszi, aztán még egy állat alakját nem ölti, hogy aztán egy emberhez váljék hasonlatossá, és mégis végig csak ólom marad. Ugyanígy sok állapoton keresztül mehet az ember, közönösségtől a tudásig, az istentelenségtől az illendőségen át valami vallásosság féléig, és mégis végig csak testi és megújulatlan marad a természete. Megdöbbentő volt hallgatni egy igehirdetésben a következő nagyon is elterjedt gondolatot. Azt mondta ott az igehirdető, hogy sokan úgy gondolnak a kereszténységre, vagy sokan azt hiszik a kereszténységről, hogy nem szól másról, mint hogy lemondok nagyon kívánatos és élvezetes dolgokról, amiket szeretek, de Isten gyűlöl, és ráveszem magam, hogy kívánjak és vágyjak olyan dolgokat, amik ugyan nem kívánatosak, nem élvezetesek, de Isten szereti azokat. Egyetlen probléma van ezzel a gondolkodásmóddal, hogy ez nem a megtért ember gondolkodása, hanem a vallásosé. Miért mondom ezt? Ugyanis a megtért embernek a természete, az irányultsága, a motivációi változnak meg. Számára már nem kényszer, hanem kívánatos, amit Isten mond és kínál. A benne munkálkodó Szentlélek undort kelt benne azok iránt a dolgok iránt, amiktől Isten is undorodik. Ez nem valami felvett szokás, vagy magunkra erőltetett vallásosság, hanem annak logikus következménye, hogy Isten újjászülő szent lelke által isteni természet részeseivé lettünk. Erről szól, kedves testvéreim, a megtérés, erről szól az újjászületés. Isteni természet részeseivé lehetünk Jézus Krisztus érdeméért. Azaz, már nem a régi bűnös természetünk motivál, nem az határoz meg, nem az termi a gyümölcsöket, hanem az az új természet, amit Isten plántál belénk, a Szentlélek újjászülő munkája által, ami meg tudja már teremni a lélek gyümölcseit. És ilyenkor az embernek egészen mások lesznek már a vágyai, a céljai, más lesz a motivációja, az irányultsága, mert egy isteni természetből fakadó vágy és életvitel jellemzi őt. A megtéréssel tehát helyreáll a bűneset előtti állapot is. Azaz már tudunk különbséget tenni jó és rossz között, ahogy a textusban is hallhattuk. Az új természet ismerve az is, hogy azt mondjuk jónak, amit Isten annak mond, és azt mondjuk rossznak, amit ő rossznak tart. Emlékezzünk csak vissza, hogy mi történt a bűnesetnél. A jó és gonosz tudásának fája volt az, amit eltiltott Isten az embertől. Isten nem azt akarta, hogy buták maradjunk. Ő nem a tudást tiltotta el, hanem azt mondta, hogy bíz bennem, szeress engem annyira, hogy elhidd nekem, hogy amit én jónak mondok, az neked is jó lesz, hogy amit én rossznak mondok, az neked is rossz lesz, és attól tartózkodjál. Ezzel szemben az ember azt mondta, hogy nem, hát én tudom, hogy mi a jó nekem, én tudom, hogy mi a rossz nekem, majd én eldöntöm. És ez volt a bűneset lényege, ez volt a lázadás, az engedetlenség lényege. Erről szólt a jó és gonosz tudásának fája, hogy majd az ember eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz. És amikor az ember megtér, és helyreáll a kapcsolata Istennel, akkor visszaáll a bűneset előtti állapot. Hogy az ember újra bízni kezd Istenben, újra elhiszi, hogy annyira szereti őt Isten, hogy amit jónak mond, az valóban jó lesz neki is, nem csak Isten dicsőíti, és amit Isten rossznak mond, az valóban a kárára lenne, ezért inkább elkerüli. Erről szól a megújult természet. Ezzel át is tértünk arra a kérdésre, hogy mit is jelent a megtérés, miben áll a lényege. Az első és legfontosabb dolog, hogy a megtéréssel kapcsolatban észre kell vennünk, hogy szükségünk van megtérésre. A 7. vers, amit felolvastam lekcióként, utal az ezt megelőző állapotra, amikor az ember még nem látja, nem érti, hogy Isten nélkül nincs értelme az életének. Még azt sem látja, hogy meg kéne fordulnia, mert annyira leköti a figyelmét az a déli báb, ami felé halad, észre sem veszi, hogy az útjának a végén szakadék van. Ahogy már korábban is volt róla szó, Isten nagyon sokszor éppen ezért megszólít bennünket, felhívja a figyelmünket, magára akarja vonni a figyelmünket. De nagyon sokszor a hiányainkon, a szükségeinken keresztül szólít meg, mert másból sajnos, legyünk őszinték magunkhoz, nagyon nehezen figyelünk, másból nagyon nehezen értünk. Az Úr eljutatja az embert a gazdagság családságán, vagy az élvezetek után való kiégésen, vagy éppen csalódásokon, betegségeken, gyászon át oda, hogy rájöjjön, Isten nélkül nem megy. Isten nélkül még az öröm sem igazi, Isten nélkül még az öröm is csak semmi. A kapcsolat, a kapcsolatok, a siker, a pénz, a dicsőség, a szerelem, az élvezet, a szépség, és még sorolhatnánk sok-sok minden, Isten nélkül nem ér semmit, nem tölti be igazán az életünket, a szükségeinket. Ha már addig eljut az ember, hogy mindaz, amiért eddig küzdött, harcolt és erőlködött, nem pótolhatja Istent, akkor már jó úton jár a megtérés felé. Azonban itt még nem szabad megállni, kedves testvéreim. Elemi szükségletünké kell, hogy váljon Isten, úgy, ahogy szükségünk van a levegővételre, és szükségünk van a vízre. Különösen az Egyesült Államokban, de más helyeken is, ahol viszonylag nagyobb gazdagságban élnek az emberek, próbálják úgy eladni az igehirdetők Istent, hogy van már ugyan diplomád, van már ugyan lakásod vagy házad, van már autód, lehet, hogy több is, van már családod, éppen már csak egy kis apróság hiányzik az életedből, hogy teljes legyen a kép, ez pedig Jézus. Úgy próbálják eladni az élő Istent az embereknek, mintha ő csak egy ilyen, bocsánat a kifejezésért, bombon megy lenne a fagyiskehely tetején. De Isten nem csak a bombon megy, akar lenni az életünkön, hanem ő mindenünk akar lenni. Ő nem elégszik meg kevesebbel, de nem is ad nekünk kevesebbet, mint önmagát, úgy, mint minden szükségünk betöltőjét. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy így tekintünk-e mi Istenre? Ő-e a mindenünk, és engedjük-e neki, hogy ő töltse be minden szükségünket? Azt mondja Jézus János evangélium a 3. részében, szükség nektek újonnan születnetek. Érezzük-e ezt a szükséget? Látjuk-e ezt a szükséget? Hiszen nem csak az örök életünk, hanem a földi boldogságunk is attól függ, hogy belátjuk az egy szükséges dolog, nem más, mint maga Jézus Krisztus. Ahogy az egyik ifjúsági ének is mondja, ha tiéd Isten, tiéd már minden. Az a kérdés, hogy elég-e ő neked? Vagy még mindig máshol keresed a békességet, a boldogságot, a szeretetet, az érvényesülést, a sikert, és még sorolhatnánk. Aztán a második, az igazi megtérés a szükség felismerésén túl abban áll, hogy belátjuk és megbánjuk a bűneinket. Azt olvassuk itt Izrael népével kapcsolatban a felolvasott igében, hogy megvallják, hogy meglátják, hogy megcsalták Istent. Ennek a kifejezésnek több értelme is van, de csak most az első szó szerinti értelmezést nézve azt látjuk, amit nagyon sokszor az Ószövetségben, hogy Isten a szövetséges népet úgy tekinti, mint házastársát, és a vele való kapcsolatot a házastársi hűséghez hasonlítja. Amikor Izrael népe valami másban kezd el bízni, amikor másoktól várja a jövőjét, a boldogulását, a szerencséjét, az örömét, és nem Istentől, azaz elkezd bálványokat követni, akkor Isten lépten nyomon ezt a paráznasághoz hasonlítja. A bálványimádás, az Istentől való elfordulás nem más, mint a vele való szövetségnek a megszegése, a házasságtörés, a paráznaság. A megtérés része tehát az, hogy az ember rájöjjön arra, hogy elfordult Istentől, hogy máshol kereste a boldogságát, és hogy helyre akarja állítani a kapcsolatát Istennel. Bánkódik a bűne miatt, nem a bűn következménye miatt, nem azért, mert fél az ítélettől, hanem azért, mert megbántotta azt, aki őt legjobban szereti. Látjuk-e a mi bűneinket, kedves testvéreim, így tekintünk-e a bűneinkre, mint az általunk legjobban szeretett és minket legjobban szerető valakinek a megbántására. Amikor ránk terhelődik, hogy a Szent Isten ellen vétkeztünk, és tudunk bánkódni bűneink miatt, akkor ismét egy lépéssel közelebb kerülhetünk a megtéréshez. Természetesen bűnlátásra és bűnbánatra csak úgy juthat el az ember, ha meglátja, hogy ki is ő valójában. Ezért is adta többek között Isten a Szentírás nekünk. Mint egy tükör megláthatjuk benne magunkat, a tetteinket, a természetünket, és mint egy Isten világosságának a kontrasztjában meglátjuk a saját sötétségünket. És ha Jézushoz mérjük magunkat, akkor látjuk azt igazán, hogy mennyire rászorulunk az ő kegyelmére, az ő irgalmára, az ő szeretetére. Az a csodálatos azonban, hogy a Biblia nem csak a diagnózist állítja fel, hanem a gyógymódot, a megoldást is elénk tárja a bűnbánatban és az Istenhez való odafordulásban, hiszen erről szól a megtérés. Elfordulunk a bűntől, és odafordulunk Istenhez. Aztán ebben a megcsalásban benne van az is, hogy megraboltuk, megloptuk az Istent. Itt konkrétan a bibliai részben arról olvasunk, hogy visszatartotta Izrael népe a tizedet. Nem adta be azt a bizonyos összeget, vagy azokat a bizonyos javakat, terményeket, amit a tized kifejezett. Azonban azt kell látnunk, hogy a tized visszatartása csak a tünete az Isten nélküli gondolkodásmódnak. Gondoljunk csak bele, mink van, amit ne Istentől kaptunk volna, akkor mire vagyunk annyira büszkék? Miért dicsekszünk bármivel, mintha az a sajátunk lenne, vagy a saját erőfeszítéseink eredménye lenne? De kell látnunk, kedves testvéreim, ha csak egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, hogy nem csak a tizedünk az Istené, hanem a 100% Isten kegyelméből adatik nekünk a mi javunkra. A 100% is tőle van. Sőt, mi magunk is mindenestől az ő kezében vagyunk. Felismertük-e már, kedves testvéreim, ennek az igazságát? Felismertük-e annak az éneknek az igazságát és szó szerinti voltát, ami ezt mondja, hogy nálad nélkül nem is élek? És ez nem csak egy szép teológiai fennkölt gondolat, vagy ami pusztán csak az örökké valóságra mutat, hanem szó szerint ezt jelenti, az a levegő, amit belélegzünk és most kifújunk, az az Isten kegyelme. Hogy Jézus nélkül még levegőt sem tudnánk venni. Akkor mit gondolunk még magunkról, hogy mi a miénk? Mivel rendelkezünk úgy, ahogy mi akarunk? Kényünk, kedvünk szerint? Jézusnak, kedves testvéreim, nem a tizedünkkel, hanem mi magunk mindenestől. Hiszen ő is mindent odaadott értünk. Erről az Istennek való teljes odaadásról és önátadásról szól Jézusnak az adópénz kapcsán elmondott tanítása. Ismerjük a történetet, próbálják csőbe húzni Jézust a farizeusok és a Heródes pártiak, kell-e a császárnak adót fizetni. Jézus huszáros vágással azt mondja, hogy mutassatok egy adópénzt. Kinek a képe van rajta? Azt mondják, a császári. Ha a császár képe van rajta, akkor ez azt jelenti, hogy a császárhoz tartozik. Akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári. És aztán ezt a különös mondatot mondja, de adjátok meg az Istennek is azt, ami az Istené. És ez már egy kicsit magyarázatra szorul. De ha visszagondolunk Mózes első könyvére, a teremtés elejére, mit mond Isten? Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. Kit képvisel az ember? Kinek a képét hordozza magán? Istenét. Amikor Jézus azt mondja, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, ezzel nem mond más, mint hogy magatokat adjátok oda Istennek mindenestől. Mert az ő képét hordozzátok, az ő dicsőségére vagytok teremtve. Nem a magatokéi vagytok, hanem Istenéi. Istenhez tartoztok. Ezért, amikor azt mondja Jézus, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, az nem az az egy óra, amikor vasárnap itt ülünk a templomban, vagy az a 15 perc, amikor naponta igét olvasunk, hanem ez azt jelenti, hogy mindenestől odaadom magam az élő Istennek. Az erőmet, az időmet, a figyelmemet, a pénzemet, a szeretetemet, a vágyaimat, a testem tagjait, mindenemet, mert ő hozzá tartozom. Ha eddig esetleg nem ennek a tudatában hoztuk meg döntéseinket, vagy alakítottuk az időnket, az emberi kapcsolatainkat, életvitelünket, akkor meg kell fordulnunk, kedves testvéreim. El kell fordulnunk a bűntől, és oda kell fordulnunk Istenhez. Helyre kell állítanunk az életünk feletti tulajdonjogot, kimondva, hogy az uralmat egyedül Jézus Krisztusnak adjuk át az életünk felett. Ő rendelkezik velünk, az értelmünkkel, az érzelmünkkel, az akaratunkkal, gondolatainkkal, szavainkkal, tetteinkkel és mindenünkkel. Hogy a heidelbergi K.T. olyan szépen megfogalmazza az első kérdés feleletben, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ezt az életre szóló döntést, kedves testvéreim, senki nem spórolhatja meg. Ez a megtérés lényege, quintesszenciája, hogy átadom az uralmat az életem felett Jézus Krisztusnak, és ez az élet egy adott pontján meg kell, hogy történjen. Nem lehet elmismásolni. Nem lehet azt mondani, hogy hát igen, elindult egy folyamat, de még nem vagyok a végén. A születésre gondoljunk, kedves testvéreim, hogyha az újjászületésre gondolunk, legyen ott a testi születés párhuzamként mellette. Lehet, hogy hosszú a vajúdás, és nehezen születik meg az a gyermek, de az idő egy adott pontján megszületik. És azt már nem lehet eltitkolni, nem lehet elrejteni, nem lehet elnémítani, az az élet már a világra jött. És ugyanígy kell az újjászületésnek a mi életünkben is valósággá válnia. Nem lehet húzni, nyúzni a döntést, meg becsapni magunkat azzal, hogy ez egy folyamat,
kell, hogy legyen egy időpont, amikor tudatosan tudom, hogy onnantól kezdve nem magamé, hanem Jézus Krisztusé vagyok. És azzal se csapjuk be magunkat, hogy majd egyszer döntök. Sokszor gondolkodnak így az emberek, hogy ráérünk arra még, majd ha öregek leszünk, majd a halálos ágyunkon. Egyrészt nem tudjuk, hogy mikor lesz az utolsó óránk, azt sem tudjuk, hogy mikor jön vissza Jézus, és mikor kell megállnunk az Isten ítélőszéke előtt, de azzal is legyünk tisztában, hogy a halogatott döntés is döntés. Sokan nem mernek kimondani egyértelmű nemet Jézusra, mert hát azért az ciki, de egyértelmű igent sem mernek mondani. De a halogatott döntés is döntés, és az azt jelenti, hogy most nem. Most nem. És nem tudhatjuk, hogy a most nem válaszunk, az nem az utolsó válaszunk-e az Istennek. Aztán Luther Márton beszél a naponkénti megtérésről. Mit is jelent ez? Amikor helyreállítom a tulajdonjogot az életem fölött Isten szemszögéből, vagy Istennek odaadva magam, akkor nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a sátán mindig azon lesz majd, hogy jó, te már az Istené vagy, de azért ne tudjál teljes és boldog életet élni, azért ezt meg ezt a dolgot az életedbe vedd vissza a saját uralmad alá. Hát úgy általában az Istené az életed, de azért a pénzügyeidet, vagy a kapcsolataidat, vagy a szórakozásaidat, vagy a párkapcsolatodat, azt te vedd csak nyugodtan a saját kezedbe. És újra és újra rá kell döbbenni ilyenkor a hívő embernek, hogy nem elég a tulajdonjog kimondása. A használati jogot is oda kell adni Istennek. És ez naponkénti harc, konfliktus, küzdelem az óemberünkkel, a régi természetünkkel, ami megmarad halálunk órájáig. És minden nap a naponkénti megtérésben, amiről Luther Márton beszél, visszaadjuk újra a használati jogot is Istennek, hogy bocsáss meg, Uram, hogy megint a kezembe akartam venni az életem ezen területének irányítását, hogy én akartam használni a javaimat, az értékeimet, az időmet, a tagjaimat, és azt mondani, hogy újra neked adom, Úr Jézus, te rendelkezz velem, mert az dicsőíti Istent, hogyha mindenestől az övéi vagyunk. Ebből is láthatjuk, hogy a megtérés végső célja nem csupán az ember üdvössége, hanem az Isten dicsősége, amit leginkább az szolgál, hogyha érte élek. Amikor nem magamért élek már, hanem azért, aki értem meghalt és feltámasztatott. A megtérés útjának tehát, kedves testvéreim, három állomását látjuk. Először fel kell ismerni a szükségét annak, hogy szükség újjászületnünk. A második a bűnlátás és az ebből fakadó bűnbánat, a bűntől való elfordulás és odafordulás Istenhez. A harmadik pedig az Istennek való uralom átadás, ami nem csak a tulajdonjog, hanem a használati jog átadását is jelenti. Végül pedig elmondhatjuk ezek alapján, az igék alapján, hogy milyen áldások következnek annak az embernek az életében, aki kész átadni az uralmat Jézus Krisztusnak. Először is azt mondja az ige, tulajdonommá lesztek, ezt mondja Isten, áldott függés ez, kedves testvéreim. Nem egy zsarnoktól függünk már, nem egy olyan valakitől, aki tönkre akarja tenni az életünket, hanem aki ki akarja teljesíteni. Nem más, mint az élet forrása ő, és ki az, aki ne akarna függni és élő kapcsolatban lenni az élet forrásával. Azt mondja aztán, hogy Isten gyermekeivé lehetünk a megtérés által. Ennek minden örömével, minden védelmével, minden áldásával együtt, és persze a felelősséggel együtt is. És aztán végül leírja a felolvasott 18. vers, hogy tisztán láthatjuk majd a körülöttünk lévő világot. Nem lehet már minket becsapni, nem lehet megetetni különböző talmi csillogásokkal, mert a dolgok mögé kezdünk látni, meglátjuk, hogy milyen szándékok, milyen motivációk, milyen erők mozgatják azt, amit nekünk annyira el akarnak adni, amitől mi olyan boldogok lennénk, amit a reklámokban hallunk, és különbséget tudunk majd tenni jó és rossz között, és nem csak különbséget tudunk tenni, hanem Isten erejével tudjuk választani a jót. Végül olyan érdekes megfigyelni ebben az ige szakaszban, hogy maga Isten biztat arra, hogy próbáljuk ki. Azt mondja, tegyetek próbára, hogy működik, hogyha odaadjátok nem csak a tizedeteket, hanem magatokat nekem, akkor milyen áldások következnek az életetekre nézve. hogy a kártevőket leállítja az Isten, hogy olyanná teszi a földünket, ami kívánatos mások számára is. Olyan életet kezdünk el élni, ami nem csak nekünk jó, nem csak Isten dicsőíti, hanem a környezetünk számára is áldás. És ez a hívő, megtért ember életének az egyik legfontosabb mozzanata, hogy olyan életet tud élni, hogy Istenhez vonzza az embereket. És így nem csak ő lesz boldog, nem csak Isten dicsőítetik általa, hanem mások számára is hasznos lesz az élete. Adja Isten, hogy mindnyájan ilyen hívő életet tudjunk élni, megtapasztalva annak az áldását és örömét, hogy Istenhez tartozunk, hogy Istenéi vagyunk, hogy őt dicsőítjük, mert érte élünk, és ezzel mások számára is áldássá leszünk. Úgy legyen. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy te adod számunkra a megtérés lehetőségét. Köszönjük neked, hogy te nem hagysz bennünket kétségek között, te nem engeded, hogy tévhitekben éljük le az életünket, vagy élethazugságukban. Köszönjük, hogy a te igéd felráz, kijózanít, megmutatja lelkünk, testünk valódi állapotát. De köszönjük neked, hogy te nem csak a problémára mutatsz rá, hanem a megoldást is készíted, és elkészítetted számunkra az utat az Úr Jézus Krisztusban, a veled való élő közösségbe. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te add, hogy belássuk, hogy szükségünk van rád, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, hogy a boldogságunk, a békességünk, a szeretetünk is csak úgy teljesedhet ki, hogyha ott vagy az életünkben, és nem csak jelen vagy, hanem te uralod az életünket. Adj, kérünk, mennyei atyánk, őszinte bűnlátást és bűnbánatot a szívünkbe, hogy mindattól, ami alapvetően tönkre akar tenni bennünket, csak ezt a sátán olyan jól álcázza, tudjunk ezektől elfordulni, és tudjunk odafordulni hozzád, és lehessen így nem csak örök életünk, hanem teljes és boldog életünk itt a földön. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te tégy bennünket áldássá. Nem csak áldottak akarunk lenni, hanem áldássá is szeretnénk lenni a környezetünk számára, és téged dicsőítő életet szeretnénk élni. Légy ebben segítségünkre, ajándékozz meg a te megelevenítő, a te újjászülő szent lelkeddel, és add meg nekünk a megtérés kegyelmét. Imádkozunk, mennyei atyánk, amit gyülekezetünkért, minden tagjáért, imádkozunk a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy a vigasztalójuk. Hozzuk eléd most az énekkarunk és lelkipásztorunk szolgálatát, Egerben te áld meg őket is. És imádkozunk érted, egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj megújulást, te adj ébredést a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ezt mondja a seregek ura, térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Amen.